Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Együttműködő szakmai partnerünk a Nutrifarma. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, július 7-e van, üdvözlöm Önöket! A mai adás első felében a stresszkezelésről és a mindfulnessről beszélgetünk Nyitrai Kornélia mindfulness oktatóval, ami azért is lesz izgalmas, mert ezt a szót igencsak elkoptatták az elmúlt időszakban. A második rész vendége dr. Madarasi Szűcs Anna, a Vadaskert Alapítvány gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvosa, családterapeuta, akivel ez utóbbi a témánk, vagyis a családterápia szerepéről és lehetőségeiről fogunk beszélgetni.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
A vendégem Nyitrai Kornélia mindfulness oktató. Üdvözlöm!
Üdvözlöm Önt is, és a kedves hallgatókat is.
Kezdjük azzal, hogy amit a bevezetőben elmondtam, hogy a mindfulness szó az egy kicsit el lett koptatva mostanában. Mire jó a mindfulness? Kezdjük itt.
Jon Kabat-Zinn, aki ezt az egészet behozta a nyugati világra, ő úgy fogalmazta ezt meg, hogy ez egy speciális figyelem. Egy szándékosan a jelen pillanatra irányuló ítélkezésmentes figyelem. Tehát ezt mondjuk így mindfulnessnek. És ezt a hétköznapi nyelvre lefordítva két dolgot hangsúlyoznék. Az egyik az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez a meditációval egyenlő, ami részben igaz, mert a meditációban edzünk, tehát az olyan, mint egy edzőterem, hogy leülünk és gyakoroljuk a figyelem irányítását, de valójában ezt az egészet azért csináljuk, hogy a hétköznapokban jelen legyünk. Tehát a hétköznapi jelenlét az az igazi mindfulness, hogy amennyire lehetséges, nem időutazásban vagyok a fejemben, hanem jelen vagyok abban, ami történik velem.
Tehát semmi egyéb, csak arról szól a mindfulness, hogy koncentráljak arra, amit éppen csinálok. Tehát a következő lépcsőfok az a fontos.
A mostani.
A mostani lépcsőfok, igen. Tehát amire éppen rálépek, így értettem,
amiben,
igen.
Amiben éppen vagyok, az a fontos, igen. És tehát ez ugyanúgy része, mint az, hogy észrevegyem azt, hogy elkalandozok, mert ez elkerülhetetlen. Tehát az emberi elme az egy kalandozó elme, és ezt tanuljuk megkezelni, hogy észreveszem, ha elkalandozom, nem haragszom magamra, nem haragszom a gondolataimra, hanem visszajövök, és újra kezdem az egészet. Folytonos újrakezdés, így is mondhatnám.
Ez nagyon érdekes. Ugyanide még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy ez az elkalandozás, ez nagyon sokszor ilyen önostorozáshoz vezet, igaz? Tehát, és az ugye elveszi a figyelmet a többi feladatról, ami éppen következik. Hogy ezt az önostorozást akkor, ha jól értem, akkor akár meditációval, akár nem tudom, milyen gyakorlatokkal ezt el lehet halkítani, vagy meg lehet szüntetni, vagy mit lehet ezzel csinálni?
Ez nagyon jó, amit először hallottam, hogy elhalkítjuk, mert tényleg ez van. Tehát, hogy vannak
olyan
dolgok, amik megjelennek, az nem tudok mit csinálni, az automatikusan jön. Ahhoz, hogy erre hogy reagálok, arra viszont már van lehetőségem befolyásolni. Tehát, ha tudom, hogy így működik az elmém, hogy elkalandozik, és ez tök természetes, akkor ezt természetesen kezelem, mint egy elkóborló kiskutyát, vagy egy kisgyereket, akinek elengedtem a kezét az elkóborról, és kedvesen, türelmesen magammal is, meg a történtekkel kapcsolatban is visszajövök, és folytatom tovább.
Mielőtt még rámegyünk a gyakorlatokra, meg a meditációra, egy picit akkor a stresszről beszéljünk, mert hogy ez nagyon sokszor stresszt okoz, és szerintem nem, hogy minden második embert, hanem ez minden embert érint, főleg egy nagyvárosban, amikor annyi input ér bennünket, hogy folyamatosan stressz, igazából egy folyamatos stressz hatás alatt vagyunk, hogy a stresszt azt hogyan lehet elkezdeni jól kezelni?
Hát azt szoktam mondani, hogy mi magyarok stressz szakértők vagyunk, mert Selye János volt az, aki behozta a köztudatba ezt a fogalmat. Talán ő még nem stressznek nevezte. Minden esetre ő azt mondta, hogy ez az életsava borsa. Tehát elkerülhetetlen a stressz, mert a stressz az egy alkalmazkodási reakció a testünk részéről. És a baj nem ezzel van, hanem ahogy ehhez viszonyulunk, meg ahogy ezzel bánunk, ezzel az egész jelenséggel. Ha mindfulness is belevonom ebbe az egészbe, akkor kezdődik az igazi nagy probléma, amikor nem csak azzal a stresszel küzdök meg, ami itt van ebben a pillanatban, mert azzal még valahogy megbirkóznék, hanem a gond azzal van, hogy fejben nagyon sokszor nem a jelen pillanatban vagyunk. Tehát, amikor iszom a kávémat, akkor már a következő feladaton töprengek, és azon stresszelek, hogy mi lesz, ha bemegyek a főnökömhöz, vagy Vagy hátravetítem a dolgokat, és azon agyalok, hogy kivel vesztem össze, hogy szúrtak le, mit rontottam el. Tehát gyakorlatilag ebbe a pillanatban élvezhetném a kávémat, de fejben teljesen más csinálok, és a trükk az az, hogy a szervezetünk az ugyanazt a stresszreakciót futtatja le, akkor is, hogyha gondolatban történik csak ez meg.
Wow, nincs semmi különbség? Tehát mikor például az ősember futott a mamut elől, az egy stressz hatás volt, de amikor ezzel álmodott, akkor az is egy ugyanolyan stressz hatás volt? Meg gondolom, hát most is az.
Ez a nagy különbség az ember meg az állatok között, hogyha egy gazellát az ellenség megöl, mondjuk egy oroszlán lecsap rá, akkor a gazellák megélik ezt, lehet, hogy egy pillanatra szomorúak, és utána mennek és legelésznek tovább. Tehát mi ezen elkezdünk tovább. Tehát a bolhából elefántot csinálunk, fölturbozzuk azt, ami megtörtént, és egy sokkal nagyobb stressz keletkezik így ebből. És ezt a részét, tehát magát azt, hogy az élet hoz viharokat, ez egy természetes jelenség, ahogy a természetben is vannak viharok, meg vannak éjszakák és nappalok, úgy az emberi életben is vannak kihívások, meg kellemes dolgok is, és nem ezzel van dolgunk, hanem az, hogy erre hogy reagálunk, azt tudjuk szabályozni, hogy viszonyulunk ehhez az egészhez. Mire figyelünk, és hogy viszonyulunk ehhez.
Még mielőtt rátérünk a reakciókra, még arról beszélünk, hogy ez körülbelül mikor lett tudatos? Tehát mikor kezdtek el ezzel foglalkozni szakemberek, pszichológusok, orvosok? Tehát ez mikor kezdődött el annak a felismerése, hogy ezzel lehet és kell valamit kezdeni?
Az ősi kultúrákban, itt most mindenféle vallásos kultúrát behozhatok, tehát a keresztény, buddhista, hindu, mindenféle vallásban, ez ősidők óta ott van.
Ez egy topik volt tehát akkor is.
Hát akkor is ezzel dolgoztak, tehát akkor már meditáltak, szemlélődtek, különböző helyek, különböző kultúrkörökben ezt máshogy nevezték, de ott is ezt trenírozták, ezt a fajta képességet, hogy visszaérkezzünk a jelenbe. És a klinikumban ott is, hát számtalan pszichoterápiás irányzat már ezzel foglalkozott, leginkább én mondjuk kognitív terápiában vagyok jártasabb, tehát azt a részét tudom, hogy a kognitív terápiának is a gondolatokkal való munka az egyik lényege. És így futott össze egyébként a kettő, a buddhista meditációk, meg a kognitív terápiás irányzat, hogy mind a kettő felfedezte ezt, hogy az emberi gondolat az, ami igazából a szenvedésünket, hát nem azt mondom, hogy csak ez okozza, de hogy ez fölturbozza az egészet, ebből csinál, tehát egy piciből csinál más problémát. A picivel még megküzdenénk, ez a hatalmas másokszor kezelhetetlen, csak másféle úton, módon bánik vele. Tehát a kognitív terápia megpróbálja átkeretezni ezeket a gondolatokat, most nagyon leegyszerűsítve mondom. A mindfulness pedig azt mondja, hogy ez csak egy gondolat, és jön és megy, nem kell vele foglalkoznom, tudok másra figyelni, nem kell vele küzdenem se, el kell fogadnom, hogy ez van, és akkor előbb-utóbb az csak egy gondolat. Tehát messze nem a valóság, messze nem én vagyok, és kicsit másképp viszonyul hozzá.
Akkor beszéljünk a stresszkezelésről, tehát a stresszkezelésnek az első fokáról. Mondjuk azt, hogy még nem volt ebben tapasztalatom, és én ezt meg akarom oldani. Mi az első lépés? Tehát tényleg az, hogy ha valaki azt mondja nekem, most csak mondok egy példát, hogy te nemrég egy barátom mondta, hogy figyelj, van egy nagyon jó légzéstechnika. És akkor próbál most alkalmazni ezt a légzéstechnikát. Azt hiszem, hogy 8 másodperc be, 7 másodperc be, 8 másodperc ki. És akkor így próbálkozom vele. Meg látom, hogy vannak, feldob az Instagram ilyen mindenféle meditációs gyakorlatokat. Szóval, hogy ezeket hogy lehet magunkévá tenni? Mi az első lépés? Mert először el kell ezt fogadni valahogy, de hogy fogadom el, hogy ez működni fog? A szkepszist hogyan tudom semmissé tenni?
Én más oldalról lehet, hogy ugyanoda lyukadunk ki, de egy kicsit más oldalról válaszolnék erre. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokféle stresszkezelési mód van, és azt hangsúlyozom, hogy a mindfulness az ezek közül egy. De van relaxáció, van légzés, figyelés, és minden, rengetegféle van a sportolás, a zenehallgatás, tehát tényleg számtalan módon tudunk a stresszel foglalkozni, és az, hogy ki melyikre talál rá, az részben szerintem irányultság kérdése is, hogy mi jön velünk szembe, és mi az, amire rá tudunk kapcsolódni. és gyakorlás a másik, ami nagyon fontos. Tehát én hiszek abban, hogy avval találkozom, ami számomra, ami engem megérint, mert a többit észre se veszem, valószínű, ahogy én is rátaláltam a mindfulness-re, és hát ennél kötöttem ki, és ezt gyakorlom, csinálhatom volna mást is. Tehát, hogyha megtaláltam azt a módszert, amire rá tudok hangolódni, és amiben megélem ezt a fajta felszabadító érzést, vagy megkönnyebbítő érzést, akkor azt gyakorolni kell, és ez a mindfulness meditációra is igaz. Hozzáteszem rögtön azt is, hogy azért a mindfulness meditáció az nem csak relaxáció, tehát nagyon-nagyon is előfordulhat olyan helyzet, hogy leülök meditálni, és nem feltétlen relaxáció lesz az eredménye. Mert mondjuk, hogyha jelen vagyok egy nehéz helyzetben, akkor azzal vagyok együtt, hogy ez most nekem nehéz, és megélem azt, hogy ez most nekem nehéz, nem akarom elnyomni magamba, nem kezdek el ellene harcolni, meg rögtön mindent megoldani, hanem elfogadom, hogy igen, ez most nehéz, együtt érzek magammal, hogy igen, ez nehéz, ez az emberi élet része, tehát ilyenfajta belenyugvás abban, hogy most ez van, és akkor így ebben az állapotban jobban tudok azzal foglalkozni, hogy mi a kiút ebből a helyzetből, mint akkor, hogyha rástresszelek, és elkezdek rajta görcsölni, rögtön meg akarom szüntetni a fájdalmamat, a nehézségeimet, vagy pedig elmenekülök belőle, és elkezdek enni, inni, tévét nézni, sorozatokban belefeledkezni, tehát, hogy egyik út se az igazi megoldás, hanem az, hogyha ezt elfogadom, hogy most ez van, ezzel együtt tudok lenni, és tudok tudatosan más megoldást is keresni, mint amifele automatikusan mennék, és nem feltétlen segít.
Még mielőtt a példákra rámegyünk, örülök, hogy behozta az evést-ivást és a mindenféle addiktív tevékenységeket, mert ugye a stresszből ide is menekülünk, és ez viszonylag könnyű egy nagyvárosban, de egyébként talán bárhol könnyű addikciót találni. Amikor belép az addikció a módszerek közé, a stresszkezelési módszerek közé, akkor mi az a pont, ahonnan már nincs visszaút? Amikor hát tényleg az van, hogy oké, itt már nem segít se mindfulness, se boxzsák, se sport, hanem ott már valamilyen akár orvosi segítségre ezt kell folyamodni.
Az a határ, amíg mondjuk hétköznapi függőségekről, és nem is nevezném ezeket addikcióknak, csak inkább ilyen rossz szokásoknak, amik nem zökkentenek ki se a saját életemből, tehát hogy nem okoznak akkora terhet az én számomra és a környezetem számára, hogy ez nagyon-nagyon káros lenne. Alapvetően szerintem, amikor már klinikai esetről van szó, és szakorvos vagy szakember segítségét kell kérni, azaz, mikor ezen a bizonyos határon már, az elfogadható határon már túllépünk. Akár a környezet, akár a saját jól létünk szempontjából. De az, hogy mondjuk, és most itt én külön is kezelném azért a drog meg alkohol, tehát az ilyen szerhasználatokat, mert azért azoknál ez nagyon hamar, én azoknál sokkal hamarabb fordulnék orvosi segítségért, vagy szakember, akár pszichológus segítségéhez. De az olyan hétköznapi rossz szokásaink, mint az, hogy tele esszük magunkat, tehát így azzal vigasztaljuk magunkat, hogy enni kezdünk, és még nem is feltétlenül hízunk el, de akkor se tesz jót nekünk. Vagy az, hogy betegre nézzük a sorozatokat, csak azért, hogy ne kelljen a problémákkal foglalkozni. Vagy vegyünk mondjuk még a másik végpontot, mert ez ugye az, amikor próbálok nem foglalkozni a problémával, ez az egyik vég. A másik az, hogy nem tudom kezelni az indulataimat, hogy kitörök, agresszív vagyok, vagy saját magammal, vagy a környezetemmel szembe.
A közlekedésben viszonylag gyakori, igaz?
A közlekedésben, így van.
Sokan megkeresik úgy egyébként, hogy nem bír, tehát egyébként tök normális életet él, de beül a kocsiba, és elszakad minden cérna is.
Hát, igen, ilyen is van. De olyan is van, aki a családjában vezeti ezt le, és tudja, hogy nem jó, és akkor úgy jön el mondjuk egy ilyen tréningre, mert hallotta, hogy ezzel így az indulatkezelést azt remekül lehet szabályozni. Tehát, hogy nem reagálok rögtön, hanem van egy
pufferzóna.
Van egy zóna, így van, mielőtt történik velem valami, észlelem azt, hogy ez nekem most rossz, jön az önegyüttérzés, hogy együtt érzek magam, hogy jaj, nekem ez most rossz, most ezt így kicsit viccesen mondtam, de ez egy komoly dolog azért, hogy ez most rossz, akkor nézem, mi is ez, és itt van az, hogy elfogadom, most ez van, ezt már nem tudom megváltoztatni, akár szeretem, akár nem, most ez a helyzet, és hogy mit tudok most tenni, mit tudok most úgy tenni, hogy az nekem a legjobb legyen, és a környezetemnek se ártsak vele. Tehát, hogy van ez a puffer zóna, ez nagyon jó kifejezés.
Mert láttam a testbeszédét, ugye én Zoomon beszélek önnel, tehát én látom, hogy körülbelül mit keres, és valahogy ez így eszembe jutott.
Ez nagyon jó szó, igen, hogy mielőtt reagálnék, egy picit megállok, és megnézem, hogy mi a helyzet, és csak utána hozok egy bölcs döntést, hogy mi az, amit legjobbat tehetek. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezt szoktam mondani, hogy nagyanyám is mindig azt mondta, hogy kislányom, szám vagy 10 év, valamit a helyzetben mondasz. Tehát, hogy ebben a népi bölcsesség is ott van, hogy az a lényeg az egésznek, hogy ne rögtön reagáljak. Tehát észlelem azt, hogy dühös vagyok, ilyenkor nagyon jó eszköz nekem is bevált, hogy megfigyelem azt, hogy mi történik a testemben, hogy érzem, hogy szétduran az agyam, kivörösödik az arcom, ver a szívem, összeszorul az öklöm, most példákat mondok, vagy a gyomrom, és akkor ezt így megfigyelem, aha, itt van a düh bennem. És hogy már ezzel, hogy így elkezdem megfigyelni, már nem az elszenvedője, hanem a megfigyelője vagyok ezeknek az eseményeknek, és abban az már kihoz egy kicsit ebből az egészből, hogy nem azonosulok ezzel a dühvel, és mire ez így lezajlik, addigra egy kicsit veszít a lendületéből, kicsit jobban, világosabb szemmel rátok nézni a helyzetre, és bölcsebb döntést tudok hozni arról, hogy most mit tegyek.
Igen, ez így elmondva egyébként nagyon egyszerűnek tűnik, de azért az is hozzátartozik ehhez, hogy a tartó stressz az akár alvászavarokhoz is vezethet. És hogy amikor az ember alvászavarban szenved, akkor a döntés képessége is csökken. Tehát meg minden. Tehát a felfogó képességtől kezdve minden. És hogy akkor abban a helyzetben hogyan tudok jó mindfulness követő lenni. Tehát, hogy akkor abban hogyan tudok jól cselekedni?
Hát lehet, hogy ha mondjuk már alvászavar van, ez megint már egy klinikai helyzet, hogy olyankor...
Na jó, most csak ilyeneket hozok fel, úgy tűnik.
Igen, mert nehéz ezt a határt elkülöníteni, de tehát itt is van egy átmenet. Tehát már, amikor még nem is klinikai esetről van szó, akkor is már megélem azt, hogy... Megint az, hogy nem a jelenben vagyok. Tehát amikor lefekszem, akkor dolgozom agyban. Mikor dolgozom, akkor azon gondolkodom, hogy mikor fogok már aludni. Mikor iszom a kávémat, szintén mi lesz a következő feladat. Amikor elérkezem a következő feladathoz, akkor már azon jár az eszem, hogy mikor fogok végre kávét inni.
Hát, ez egy ördögi kör.
Ez egy ördögi kör. És hogy sose vagyunk elégedettek azzal, ami van. Mindig valami jobbra vágyunk. Ahelyett, hogy megélnénk, ami tényleg van, és általában az egész jó szokott lenni, hogyha nem a fejünkbe vagyunk, hanem tényleg megéljük testileg, lelkileg azt, ami abban a pillanatban a helyzet. Na de visszatérve az alvásra, tehát hogy meg ezre az egészre, hogy már klinikai eset, tehát a John Kabat-Zinn szokta azt mondani, akit említettem, hogy ő a mindfulness atya, így a nyugati világban, hogy az ejtőernyőt nem akkor kell szülni, amikor ugrunk, hanem előtte.
Ez jó.
Tehát, hogy mielőtt még odáig fajulna a dolog, hogy ilyen már tényleg szakember segítségét igénylő helyzetbe kerülnénk, azelőtt érdemes ezeket a készségeket és ezt a fajta saját élményű tudást megszerezni és megtapasztalni, hogy az ilyen nehéz helyzetekkel hogy tudok bánni, és a meditációban lehet ezeket trenírozni, és mire oda kerülök, hogy éles a helyzet, addigra ez egyfajta reflex, vagy hát nem tudom, nem reflex, ez nem jó kifejezés, hanem egy jó szokás. Egy jó szokás. Tehát a rossz szokások helyett egy jó szokást tudok kialakítani, és akkor azt könnyebb behozni, hogyha ez egy begyakorolt dolog, mint akkor, hogyha na most alvászavarom van, akkor gyorsan most elkezdek mindfulness csinálni. Úgy nem valószínű, hogy az úgy be fog jönni.
Eső tehát, után köpönyeg.
Hát igen. És ilyenkor egyébként az szokott még lenni, hogy a terápia mellett elküldik mindfulness tréningre is az embereket, és akkor azt a kettő kiegészítéseként persze működhet, de önmagában nem feltétlen.
Hát kerek, köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Kicsit közelebb kerültünk a mindfulnesshez. Remélem, hogy ez a szó nem lesz nagyon elkoptatva, mert egyébként úgy tűnik, hogy hasznos. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm.
Hölgyeim és uraim, Nyitrai Kornélia Mindfulness oktatóval, a mindfulnelli.hu weboldal szerkesztőjével beszélgettünk a mindfulnessről és a stresszkezelésről. Pár perc múlva folytatjuk dr. Madarasi Szűcs Annával.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.